Ezen a szombaton, egy különleges szombat van megint, Nahámú, Ámé, vagyis vigasztald a népemet, vagyis Ézsaiás 51. fejezetében van ez a szó, ez a mondat, a szombatnak a neve is, a 12. verstől. Én vagyok, megvigasztalótok, ki vagy te, hogy félsz halandó embertől, emberfiától, aki olyan lesz, mint a fű. Nahámú, Ámé, ez a szombatnak a neve, vigasztald az én népemet. És most én meg is maradnék ennél az egy szónál, vigasztalás. Nem tudom, hogy mennyire leszek finom és puha ebből a kérdésben, hiszen a vigasztalásnál már eleve ott van az életünkben rengeteg félreértés. Kit is kell vigasztalni? És hogyan vigasztalunk? Csak ha belegondolunk abban, amikor a gyerek elkezd nyávogni, sírni és mindenféleket csinálni, bizony vigasztalhatatlan, ha csak nem adom neki valami csokoládét, vagy valamit, és akkor általában megnyugszik. De ez a Biblia rész mégis egy másik vigasztalásról szól. Vigasztalni megint csak miért lehet? Akkor, ha nincs, ha meghalt, eltűnt, vagy eleve nem is volt. Három esetben. A hiányok esetén van mindig a vigasztalás. Amikor elveszítünk valakit, vagy valamit, amikor nem is volt, és nekem nincsen, ezek mindig ebben a helyzetben ott vannak a fájdalmas állapotai az embernek, vigasztalásra szorul. Azonban, amikor ezt a Biblia verset előveszem itt, azért ott van egy figyelmeztető, hiszen a Biblia vers úgy kezdődik, hogy én vagyok a te vigasztalód. A ti vigasztalótok. És amikor a Bibliában valami duplázó van, akkor az fontos és nagyon kiemelt szó is, én vagyok a te vigasztalód. Az Izrael népének szól, Izsás korában, hát eléggé húzós volt a helyzet, de mennyire húzós ma a helyzet, és mennyire hasonlít ez a helyzet valóban. Valóban tényleg ott van a nép, ahol van, annak idején Izrael népe, és ott van a kereszténységnek, a Krisztus teste is eléggé szétmart állapotában van. Ez a fejezetet, ha olvasnánk tovább, akkor a vádbeszéd akár ma is aktuálisként lehetne elmondani, hogy mi is történt, lehetséges, hogy mindjárt is veszünk belőle. De a kérdés az, hogy hogyan is vigasztal Isten, és hogyan is vigasztalunk mi. A mi vigasztalásunk az bizony valami egészen más, mint Istennek a vigasztalása. Amikor itt ezt a Nahámú, Ámé részt olvassa az ember az Ézsaiás 51-ből, 52 elejéből, akkor rá kell döbbenni, Istennek a vigasztalása nem más, mint ítélet. Istennek a vigasztalása nem más, mint megvizsgálja az embert, elmondja, ki vagy, és azt mondja, van kegyelem. Tehát amikor én vigasztalásról beszélek, nekem amiről vigasztalja a népemet, akkor ki kell mondanom, hogy nem másról van szó, evangéliumról szól ez a rész, és a kegyelem evangéliumáról. Hiszen amikor vigasztalásról van szó, akkor nem arról szól, hogy Isten tett valami rosszat. Nem azt jelenti, hogy Isten megengedett, vagy Isten pontosabban megengedett, de nem arról szól, hogy Isten tett valamit a népe ellen, és ez ma is így van. Isten nem kegyetlen, és nem tesz semmi rosszat az ember irányába. Ezt meg kellene értenünk egyszer, hogy a vigasztalás az pont a saját magunknak a cseheiért, a saját magunk tettéért érvényes, illetőleg a mások bűne miatt. És ha ezen végigmegyek ezen a vigasztalás szón, akkor ha előveszem az emberiség történelmét benne, milyenket, akár a személyeset is, ott van benne. Miért vigasztal Isten? Azért, mert van kegyelem. Azért, mert van irgalmasság Istennek a működése irányunkba, semmi, de semmi negatívval nem jár. Nincs kegyetlen Isten, nincs büntető Isten, akár Ézsaiásból levezethető, vigasztald a népemet, mert ami van, arra én nekem is van válaszom. Egészen Ádám bűnéért neked nem kell folytatnod Ádám és Évának a bűnét, ez a vigasztalás. Neked azt, amiből Isten kihozott, azt nem kell folytanod, ez a vigasztalás. De mindezt tudni kell Ádámnak a bűnét, tudni kell annak a népnek a bűnét, amivel benne vagy, tudni kell a személyes bűnödet, és ez mind az a vigasztalás. Az a vigasztalás, mikor Isten azt mondja, látod milyen vagy? De van másik. Látod, mit tett Ádám? De neked nem kell Ádámként élni, újjászületett emberként. Ha testvel a lelked nincs megváltva, de te megváltott ember vagy, ez a vigasztalás. Mi meg egészen másképp vigasztalunk. Mi is kegyelemmel vigasztalunk, nem kell semmi megvizsgálás. Isten pedig azt mondja, hogy én vigasztalok, én adok kegyelmet, de a kegyelemnek mindig is ott van az előzménye. Tudd meg, ki vagy. Tudd meg, mit csinált Ádámtól kezdve az emberiség, benne mindazok, akikkel kapcsolatban vagy, benne mind azzal, amit te cselekedtél, és a vigasztalás arról is szól, hogy nem lehet állandóan nyavajognom, hogy mit tett az apám, anyám, és elváltak meg, mit csináltak, mert erre is Istennek az a szava, én vigasztallak meg. Azt, amit te tettél bűnt, azért megvigasztallak, ha bocsánatot kérsz. És amiatt az életednek a negatív részeit nézzük, ami mások bűnéből következik, akár Ádámtól és a anyósomon keresztül, minden mondhatok, azokra mind Istennek az a vigasztalása, nem kell neked ezen többet foglalkozni. Isten betakar, ki megvéd ezektől. Isten megtisztít, megszabadít, és nem kell tovább bűnös életet élned. Olyan sokszor tényleg megtapasztalja az ember, hogy hosszú, de hosszú problémás helyzetekben van, és úgy fáj minden, és akkor hogy is vigasztal meg Isten? A bűnöket rendezi. Igen, nekem is az életemben számtalan olyan bűn és engedetlenség, és sok minden volt, aminek a következményére tényleg sírtam már szinte. Mondjuk ez nálam nem érvényes, hogy sírok, soha nem látott senki sírni. Illetve mondtam, hogy kétszer elpityeregtem magam az utóbbi 10 évben. Amikor megszületett a fiam, és amikor kaptam egy lakást, az a 2 volt összesen. De Isten elveszi így a könnyeket. Elveszi, mert szembesít a bűnömmel, és akkor oda mehetek, és kegyelmet kapok. Oda megyek, és az a bűn, ami nekem mulasztási, vagy szembenállás Isten akaratával, bármi is volt, egyszerűen Isten rendezi. A mások bűnét is ugyanígy, csak Istennek kell tenni, hogy nem én akartam, hanem mások kényszerítettek bele a bűnbe, és ha ettől én elszakadok, és a további lehetőségétől a másiknak, hogy elérje az ő bűnös akaratával, ezektől megszabadulok, akkor Isten egy új életet adhat. Ez vagy akár egy válás területén is, vagy bárhol előfordulhat, hiszen magam is megértem, hogy tényleg új kezdődik. Akár az enyém volt, és meg volt bánva, és letéve Isten előtt, megszabadított a bűnök következményeitől, és akár más tett velem olyat, amelyiket számomra fájdalmas volt, hiszen a bűnnek a felé, mindenki felé irányuló hatása igencsak fájdalmas tud lenni. Ismerik a különböző fegyvereket egymás irányába, hogy lehet mélyen belevágni a másikba. Ezek fájdalmasak, ennek a fájdalmait is Isten mindig is kiveszi. És ezt a jogkört viszont így értendő, Ézsaiás 51.12-ben, én vigasztallak meg. És én azt mondom, hogy hívő emberként és Krisztus testében meg kellene érteni, senki más téged nem tud megvigasztalni, egyedül maga az örökké való Isten. Szabadítással, megtisztítással, egyáltalán a kegyelemmel, és egyáltalán az ő irgalmasságával. Istennek ez a legnagyobb vigasztaló ereje. Van kegyelem, van örök élet, van megvizsgálás, hogy kapják kegyelmet, van törvény, hogy utána ne tudjál visszamenni ugyanoda, van igém, amit megkaphatsz és elfogadhatsz, hogy továbbá arra megyek. Ez a vigasztalás. Viszont a hívő embernek a lelkiismerete azért igencsak tud működni, amikor már megint beleestem a bűnbe, már megint ez történt, már megint a vallásosságból tovább lépve, ha megismerem Isten igéjét, és Isten törvényét és ígéretét, akkor nem tudok félrelépni már. Bármennyire kísért a sátán, Istennek erre is megvan az ígérete, hogy akit a Szent Szellem vezet már, a vigasztaló vezet, az nem tud félrelépni. Lehet ellenálló, szabad akarat működik, de igazából ez már tényleg Isten ellenes tevékenység, lázadás, hiszen ha tudom azt, hogy mit ne tegyek, mert rossz nekem, úgymond normális ember nem fog saját maga ellen tenni semmit, és nem fogja saját magát mazohaistaként össze-vissza vagdosni a különböző ballépéseivel, és mindig ott lehet előttünk ez a szó, én vigasztalom. És ez nem azt jelenti, hogy majd az Úr, nem. Majd az Úr szépen megmutatja a bűnöknek a gyökereit, amelyik elhatalmasodott rajtad, a fejedre nőtt, és kiszipolyozza az erődet, és tönkretesz. És ő megmutatja, hogy kitől, mitől kell szabadulni, hogy kérjed Istentől, hogy ne érjen el. Ne érjen el a mindennapos piszkálás, a mindennapos szurkálás, a másik ember bűne ne érjen el. Istennek ez az ígérete egy sorba olvasható a Izsás 51-ben, hogy én vagyok, aki megvigasztal, de. A vádbeszédet is utána el kellene olvasni, és tegyétek is meg, hogy milyen vádbeszédet mond el a saját népéről. Ezt tettétek, részegesek és egyedek, elszédültek. Tényleg az életünkben, hogyha Isten így elmondaná a vádbeszédet, akkor tudnánk-e szembesülni az állapotunkon, hogy miért is vagyunk ott, ahol vagyunk. Bár nem volt szándékom, azért mégis elővehetem ezeket a vádbeszédeket, Ézsás 51-ben, amit leír Isten igéje. Az ígéretek után, amikor a 14. verset olvasom, hirtelen megszabadul a fogoly, és nem hal meg a veremben, kenyeresen fogy el, hiszen én vagyok az Úr, a te Istened, aki megreszkettettem a tengert, és zúgnak habjai seregeknek ura az én nevem. Mielőtt tovább mennék a bűn felsoroláshoz, azért itt a vigasztalásnak azért az első szakaszát mégiscsak elő kell vennem. Hirtelen megszabadul a fogoly, és nem hal meg a veremben, kenyeresen fogy el. Milyen ígéret ez? Bizony, amikor az ember bűnbe van, és amikor az ember bűnös ráhatása nem tud mozogni, egy verembe kerül, mások ráhatása miatt bűnös uralkodások, bálvány, vagy akármilyen nem kívánatos erőknek a hatására, akkor jól ezen is elgondolkodni. Hirtelen megszabadul, hirtelen a veremből. Igen, a mi életünk is persze arról szól, hogy Ádámhoz képest mi is folyamatosan beleesünk a verembe, vagy benne vagyunk, mert a kísértés nagy, a kívánság nagy, a testünk és a lelkünk bizony erőtelen, és beleesünk a verembe. Ha viszont a vigasztalásra szükségünk van, magyarul imádkozunk, magyarul kérjük, hogy Uram, nagyon rossz ez a helyzet, abban a pillanatban Isten azt mondja, erre vártam. És itt van az a hatalmas nagy ígéret, hogy nem fogy el a kenyere, lesz kenyere. Amikor ennek a lesz kenyerének a ígéretét elolvassuk a Izsaiás 51-ben, azonban mégis tudjuk azt, hogy kenyere, pontosítani akarok, kenyere sem fogy el. Ez annyit jelent, hogy egyrészt minden nap lesz lehetősége megtörni a kenyeret, és ha tovább viszem ezt a gondolatot, lesz kivel megtörni a kenyeret, hiszen a Bibliában bármikor, hogyha olvasok a kenyértörést, akkor vagy vendéggel, vagy házon belül, vagy ünnep, de egyedül soha nem tört kenyeret senki. Megszabadul abból a veremből, és nem fogy el a kenyeret. Lesznek testvérei. Igen, hogyha a bűnömből megszabadulok, annak egyenesági következménye az, hogy vonzó leszek a másiknak is. Hogyha valakinek a hatása, bűnös ráhatásából kitörök, akkor akár férhez mehetek, megnősülhetek, mert nem a mamának a leuralása alatt vagyok bűnös viszonyban. És a család vagy bárkinek a leuralásában, Jezabeli szellemiségnek a hatása alatt lesz, és nem fogy el kenyeret. Lesz mindig megtörendő kenyér Istennel, és lesz, akivel meg fogod törni. Olyan sokszor tényleg elmondjuk azt, hogy egyedül vagyunk. Olyan sokszor elmondjuk, hogy jaj. Olyan sokszor, hogy szorunk rá a vigasztalásra. De ezt az ígéretet jól lenne megérteni. A szabadulás nem azt jelenti, hogy fokozatos, egy pillanat. Azonnal megszabadul. Azonnal megszabadul, mert Isten erre vár a mi szavunkra, hogy nem akarom többet csinálni. Fáj. Az ő népét, természetesen az ő népének szól ez, az ő népét annyira is szereti, hogy nem hagyja vergődni, kínozni ebben a veremben, meg akar leszavaítani. Természetesen először tudni kell ezt, hogy melyik néphez tartozom. Természetesen tudnom kell, hogy Isten teremtette emberiségben nekem hol a helyem, és ki vagyok, és Isten egyet miért teremtette az emberiséget. Bizony, miért teremtette engem is? Ezt tudnom kell. És miért nem vagyok a helyenem? Azért fáj minden, mert nem vagyunk a helyünkön. Azért vagyunk vigasztalással szorulóak, mert nem úgy használjuk ezt a földet, és benne a mi életünket nem úgy éljük meg, hogy Isten ezt nekünk előírta, hogy a javunkra legyen, hogy jól élhessünk ezen a földön. Valójában sokszor tapasztaljuk azt, hogy tétlenséget akar a kereszténységnek a nagy része, hogy majd az Úr tesz valamit, megszabadít, megvigasztal, vagy magunk nem tudjuk elismerni azt, hogy mindez a mi életünknek a rendezetlensége, illetve a rendezetlenségnek a következménye. Minden baj, ami az életünkben van, tudjuk meg, hogy saját magunknak köszönhetjük. Nincsen pardon attól a pillanattól, hogy az ember önálló egyéniség, felnőtt ember, és ebben férfi, nő egyaránt, egyforma, nincsen védőbeszéd, hogy én ide születtem, ilyen ország, ilyen ember, stb. Ilyen ráhatások, behatások érnek. Nem, ha Isten népéhez tartozok, ígéretem van, és Isten ezt be is tartja. Istennek a ígéretei megmaradnak. És azért, mert Istennek van ígérete az ő népére, ez folyamatosan föl is kínálja, igen, meg kell szabadulnod, ki kell enni a veremből, és örülj annak, hogy megtörheted a kenyeret. Örülj annak, hogy oda mehetsz minden nap Isten elé, és ott, otthon a családoddal, a testvéreddel, vagy bárkivel, akit Isten ad, ott van a lehetőség megködörni a hálaadásnak a kenyerét. Nem csak az Úr vacsora kenyéről beszélik, hanem magát a hálaadását. A kenyér mindenképpen közösséget jelent Istennel, és közösséget jelent más emberekkel. Mi szeretnénk nyavajogni, de miért nyavajogunk? Azért, mert a mi vigasztalásunknak az alapja az, hogy nem jött össze, amit mi akartunk, meg hiányzik az, amit nagyon szeretnénk, és meghalt, ami hát, ami meg kellett, hogy halljon. Csak mindig valakit kifelejtünk ebből, magát Istent. Isten, hogy is adta ezt nekünk? Hogy is adta ezt nekünk a mi életünkbe? Mit is akart nekünk adni? Elapvetően ember vagyok, emberből valamelyik, vagy férfi, vagy nő. Aztán folytathatnám tovább, hogy önálló ember vagyok, akinek nem jó egyedül, és mondhatnám sorba a törvényeket, sorba, amit Isten adott. És mi sírunk, rívunk. Igen, magunkat sírathatjuk. Igen, magunk miatt kell a vigasztalás, mert a mi bűnünk vitt abba az állapotba. Nem tudom, hányszor kellene elismerni, Isten soha, de soha nem visz olyan helyzetbe, hogy neked az büntetés legyen, vagy kegyetlenség, vagy rossz legyen. Kivéve a tanítási próbákat és egyebeket, de Isten mindig is jó Isten a klasszikus értelmen túl is, a gondoskodó, a vigasztaló Isten, aki azért akar megvigasztalni, hogy a valóságban, amit ő tervezett rólad, meglegyen. Az, amiért neked kell, az meglegyen. Istennek erre vannak ígérete, és nem a te vágyaidra és elképzeléseidre. Mi a ma saját vágyaink, elképzeléseink és a félelmeink és egyebek miatt attól nem tudjuk betölteni Isten akaratát. Itt mindjárt úgy kezdődik a vigasztalás, hogy miért félsz embertől? Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hiszen már is szembesülünk azzal, mi másnak akarunk eleget tenni, mi más teszünk nagyobbá Isten helyett, egyszerűen a hitünkkel van baj. Azzal a hittel, hogy Isten kezében az életemet nem érhet ide semmi, de semmi olyan, ami nekem fájdalmat okozhat, mert az a fájdalom, tudom, hogy nem Istentől van, és tudom a végkivételét, hogy Isten csak annyit fog megengedni, amennyit nekem elbírok, másrészt az ő eredeti akaratát, amit rólam eltervezett, és én engedelmes vagyok, kérem, akkor be fogom tölteni. Természetesen nem kényelmes utazás a Földön lenni, de ezeket a sérüléseket, ezeket Isten úgy, ahogy van, el fogja venni, hogyha odaadom. Vigasztaljátok az én népemet, Nahamu Ami, ebben benne van, hogy Isten a vigasztaló. Istennek a vigasztalását nagyon-nagyon meg kellene tanulni, mert végig lehet élni évtizedeket, hogy majd az Úr tesz valamit. Az Úr de nem fog tenni semmit nélküled. Az Úr tenni fog, ha te tettél valamit, amikor azt mondom, hogy Istenem, én voltam az, aki miatt a saját helyzetembe kerültem, vagy ments meg abból a helyzetből, amit egy társadalmi helyzet, vagy családi, vagy bármi probléma okán egy másik erő képzett rajtam, és sanyargatott meg. Isten meghallgatja ezeket az imákat. Magam életébe tudnék ilyeneket hozni, hogy nagyon fájdalmas, nagyon nehéz helyzetekben Isten hogy hozott ki egy pillanat alatt, hogy magam is csodálkoztam, és hogyan lett teljesen más az életem, csak annyi kellett, hogy szóltam, itt vagyok Istenem, fáj. És megvizsgáltam, és kiderült az, hogy igen, miért fáj? Mert például olyan házasságot kötött, amit én találtam ki. Egy Izmael már is az én problémám, és annak következményei vannak. És Isten azt mondja, ezt te csináltad, tessék elszámolni. Én el tudom venni, és tudok helyette adni olyat, amit én terveztem el. Minden esetben ott kell lenni bennük, az az őszintesség. Uram, ez az én bűnöm. Vagy azt mondani, hogy Uram, én nem akarom, de kényszerít rá valami erő, szabadíts meg ettől az erőtől, mert mindegy verembe úgy vagyok benne, és úgy nem tudok kimászni a slamiból, nem tudok kimászni másnak a kötelei közül, nem tudok tovább menni. Isten erre vár, hogy azt mondjam, hogy itt vagyok Istenem, vágd el a köteleimet, tégy szabaddá, és szeretnék ezért minden nap megtörni a kenyeret előtted, másokkal közösségben, és ezért, hogy vele is közösségben legyek. A problémákat, amit Izrael népére, a választott népre azért leírta itt a Ézsaiás proféta, a 17. verstől olvashatnám, a felszólítással kezdődő, de bibliai verssel, serkenj föl, kelj föl, Jeruzsálem, ki megittad az Úr kezéből haragja porrát, és tántorgás öblös kejhét megittad, kiürített. Ne zavarja most senkit az, hogy most ez a kejfel, annak az népnek szól, amelyik valóban benne volt a bűnben. Valóban kiitta, megitta. De ebben is a kegyelem látszik, az a kegyelem, hogy amikor tényleg az ember úgy megissza a kis poharacskáit, és magát szédíti az életével, és lepadlózik, akkor Isten szól, kejfel, az enyém vagy ennek ellenére. Kelj fel, serkenj föl, ne aludj, ne piálj tovább, ne szidíts magadat, a többi versben is ott van a maga ez a megrészegedés, és én nekem fontos vagy, nem csak fontos vagy, hanem azt, amit veled akarok megtenni, amit neked szántam, amit veled terveztem, én meg akarom cselekedni. És ezért szólal, ma is ez a szó, és ma is ezért szólal meg újra és újra, ez a 52. fejezet első versében is olvasható, serkenj föl, öltöz fel erősségedet, Sion öltözzél fel ékességet ruháiba, Jeruzsálem, Szentváros, mert nem lépte beléd, ebbe körülmetetlen tisztálatlan. Rász ki magad a porból, kelj föl, ülj fel Jeruzsálem, old ki magadat, nyakad bilincseiből, Sion fogoly lánya, mert iszol az Úristen, ingyen adattatok el, és nem pénzért váltattatok meg. Mert így szól az Úr Isten, Egyiptomba ment alá a népem először, hogy ott bújdossék, és aztán Asszíria nyomorgatá őt ok nélkül, és most mit tegyek itt, szól az Úr, hiszen népem elvitetett ok nélkül, és a rajta uralkodók ujjonganak, szól az Úr, és nevem szüntelen minden nap gúnyolták. Ezért hadd ismerje meg népem, az én népemet, azért a manapon, hogy én vagyok, aki mondom, ímé itt vagyok. Mi szépek a hegyeken, az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak, uralkodik a te Istened. Ez az utolsó mondat, amit Williams, amit olvastam, egyértelműen magára a világ megváltójára vonatkozik, amikor rátette a lábát Sion hegyére, pontosabban Jeruzsálembe, úgy, mint király és úgy, mint főpapa két hegyre egyaránt. Mi szépek az örökmondó lábai. Én úgy gondolom, hogy ez az üzenet ma is érvényes. Nem veszed észre? Milyen szép az örömmondónak a lábai, hogy ő mondja ki, aki meghalt érted, ő mondja ki, van szabadulás, van Istennek terve, és Isten maga az ő tervét és az ő nevét soha, de soha nem engedi, hogy más megmocskolja. De tudod-e azt, hogy neked valóban hogy hívják az uradat? ki tudod-e mondani a minden nép feletti nevet, hogy igen, ő az, és igen, nem neked kell megvédeni magát, a kereszténységet és magát, Jézust. Jézus érte semmit nem tehetsz, bármennyire szeretnél Jézus érte harcolgatni, semmit, de semmit nem tehetsz. Ő tette le a lábát. Ő tette a lábát, megmutatta azt, hogy én vagyok a király, és én vagyok a főpap. De mégis ott van az ígéretben benne a mi döntésünk, a mi szavunk is. Ilyen állapotban is. Tudom-e abban az állapotban, hogy volt Izrael korában, tudod-e, hogy Isten mit akart? Mit rendelt el felőled? És tudod-e, Isten, ha te kimondod, az ő akaratába, az ő uralmába, az ő tervében akarsz élni, ő a nevét soha, de soha nem hagyja megszentségtelenség. Te miatta, de nem fogják megszentségtelenteni. Ha Istennek van egy terve rólad, és valamit eltervezett rólad, és te azt mondod, hogy nem, vagy nem akarom, akkor Istennek a nevét sérted meg. Vagy őt kicsinyled le, vagy nála nagyobbat, akár önmagadat teszed Istennek. Istennek a szavát elvetni nem más, mint Istennek a nevét megszentségteleníteni bizonyos fokon és mértékben, vagy akár teljesen is. Isten ezt nem hagyja. Isten még nálad se hagyja azt, hogy azt mondjad, hogy nem. Nem miattad, hanem azért, hogy más ne gúnyolja Istent. Ha te ezt rátadtad az életedet, és Isten tervét elfogadtad, és azt mondod, hogy engedelmes vagy, Isten számon fogja kérni, mert nem hagyja önmagát a hiteplenek és a pogányok által meg szentségtelenteni, mocskolni az ő nevét. Nagy felelősség. Ilyen nagy felelősség a hívő ember élete. Isten, mit mondtál? Akarom, mert nem akarom, hogy a világ téged kisebbnek, gyengébbnek, kigúnyolhatónak véljen bárki is. Igen, nem lehetek Istennek a szégyene, és Istennek a szégyene csak akkor vagyok, amikor Istennek nemet mondok. Így nyitom ki az ajtót. Micsoda Isten, akinek még te is ellent mondasz? Micsoda Isten az, aki az ő akaratát nem tudja, nem akarja végrehajtani rajtad? Isten nem megbízhatatlan, Isten nem gyenge. Mi vagyunk a megbízhatatlan, sokszor is a gyengék. Mi próbáljuk sokszor kibújni Istennek a szava alól, Istennek a terve alól. Nem is gondolunk bele sokszor, hogy milyen veszélyes ez, és milyen nehéz dolog ez, hiszen magának Istennek a nevét, mint olyat, az uralkodó nevét vesszük semmibe. És hogyha Isten igéjét, amelyben benne vannak a törvények, ismerjük, és ismerjük Istennek az akaratát is, ami bárki előtt ismerhető, hiszen a Biblia mindenkinek adott, és a Biblia igészolgálatok is mindenkinek adottak. Ha ezeket ismerjük, akkor ne legyen bátorságunk nemet mondani, mert az ő nevét szentségtelenítjük meg. És ennek abban a pillanatban ugyanaz a következménye, mint amit itt a pogány népekre mond Isten. Ők fogják meginni a levét, ahogy mondja a magyar mondás. Nekünk mégis itt a igazi evangéliumot kell mondani. Mi szépek az örömmondó lábai. Mert az, aki a békét hozta, az, aki a szabadító, letette a lábát. Azokat a lábokat, az a szépség maga a hatalom, mert ahol letette a lábát, ott az az övé már. Ahova teszi a lábát bárki, az az ő területe. A bibliai nyelvezete szerint is ő letette a lábát. Serkenj föl, ébredj már föl. Isten mondott valamit, és te nem teszed. Isten mondott valamit, és te itt húzózkodtál, akkor mégis őnek az a válasza. Nem baj, megvigasztallak. Rá fogsz nézni magadra, hogy mindez, ami van, amivel benne vagy, magadnak köszönheted. Teljesen magadnak köszönheted. Hiába betartasz védőbeszédet. Te nem tartottad be az én szavamat, te nem tartottad be az én törvényemet, te nem tartottad be, de megvigasztalak, van kegyelem. És én úgy gondolom, a vigasztalás az egész életünkre szól. Hogyha belegondol az ember, hogy hány de hány évtizedét elpocsékolt, bizony magam miatt kell a vigasztalás. És felszabadít Isten, és azt mondja, hogy adok. Adok még, adok lehetőséget, és folytatom azt, amit folytatni kell, és neked ugyancsak csak annyit kell mondani, igen Uram, teszem, és továbbá alázatos leszek és engedelmes. Bizony nehéz dolog, amikor azt kell arra kell gondolni, hogy az embernek hányszor, de hányszor a saját bűne miatt mennyi disznóság, marhaság, fájdalom és mi egymás jött össze az életében. Istennek ad a vigasztalása. Na jó, most már legalább tudod, hogy te voltál, most már meg tudok bocsátani. Most már tudod, kitől van? Más uralkodott rajtad, nem én. Meg akarnak szabadítani. Ez a vigasztalás, a szabadítás, az irgalmasság és a kegyelem, ez az Istennek a vigasztalása, és nem az, hogy csokoládéval kínálgat, és mindenféle karizmatikusnak vélt örömökkel, meg hiperkegyelemmel, meg szuper akármikkel. Ez a gyerekekkel el lehet játszani. Mi több el is játszák, hiszen az ennek kicsit kemény, hogy az ember úgy megszomorodjon magán, vagy a helyzetén, vagy másokon, hogy vigasztalásra szoruljon. Bizony ez nehéz helyzet. Hát hiperkegyelem, akkor ingyen van, Istennek minden szép, minden jó, örömmondó, gyerünk, menjünk ki a szénatérre, vagy akárhova táncolni, örüljünk, mulassunk. Nem erről szól. A vigasztalás mindig ítélettel kezdődik. Szembesülni a helyzettel, hogy az többet ne jöjjön elő. Az örömmondás pedig nem arról szól, hogy egymást vigasztaljuk, és csokoládé szinten osztogatjuk a jó kis üres szavakat, mondatokat, hanem azt, hogy tudod, hogyha ő leteszi a lábát, mint király és mint főpap az életedre, akkor minden más lesz. És akkor megérted, hogyha ezt meg miért hangzik el, serkenyfel, mert Istennél is minden perc, amit elvesztegelsz, azért számon is kérhető, de fontos lett volna. Fontos lett volna, amit elhagytál, fontos lett, amit más uralmal tettél, fontos lett a saját magad kis útjai, fontos volt, és elrontottál sok mindent. De erre is van vigasztalás. Szembesülni kell magunkkal. Szembesülni kell a környezetünkkel, szembesülni kell az egész állapotunkkal, hogy kicsoda az én Uram, az, aki letette a lábát a Sion hegyére, aki király, vagy az, aki letette a lábát Jeruzsálemben és a templomhegyre, és ő a főpap. Kicsoda az én Uram. Szembesülni kell, és ha én azt mondom, hogy ideig más volt, én magam voltam, vagy más ember, akkor ez fájni fog, de a vigasztalás ott van. De van ígéret. Istentől való ígéret. És ez az ígéret sokkal több, mint bármely ember. Bármely ember ígérete, és ha csak annyit ígért volna is, hogy lesz mindig kenyered, akkor már mindened megvan. Mert abban benne van a bűnbocsánat, abban megvan a közösség Istennel, és benne van bizony a sok-sok más emberrel való közösséggel is. No, ezek hiányoznak, ettől kellene szomorúnak lenni.